Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora, és ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk. Beszélgető partneremnek pedig van egy nagyon különleges foglalkozása, mégpedig napórákat készít, és mindjárt meg is kérném, hogy mutassa be önmagát.
Köszöntöm a hallgatókat, Marton Géza vagyok, eredeti szakmám ötvös, ez a napóra készítés, ez inkább hobbi. És hát tulajdonképpen, ami ezzel kapcsolatos, az időméréssel, a régi időméréssel kapcsolatos dolgok érdekelnek igazán. Röviden ennyit.
És hogyan kezdett el napórákat készíteni? Hogy jött ez a hobbi?
Hát ez egy fogadás eredménye. Egy barátommal készítettünk egy régi típusú fali órát, és amikor készültünk erre, akkor találtam egy könyvet, amiben volt szó a napórákról, és fogadtam vele, hogy nekem előbb lett napórám, mint ahogy az az óra elkészül. Hát az az óra az félbe is maradt, én meg teljesen elástam magam ebben a témakörben.
És hogyan készül egy napóra?
Hát először is meg kell nézni azt a helyet, ahova szánjuk, mennyire járja be a nap azt a területet. Hát utána némi csillagászati ismeret és egy kis szerkesztés, megszerkesztjük a napóra számlapját, és utána attól függően, hogy mi az anyag, amiből el akarjuk készíteni, hát meg kell csinálni, vagy meg kell festeni. Gyakran készítünk házfalra festett napórát, kertbe inkább kőből, vagy fémből, bronzból, tehát egyéb ilyen anyagokból, az már inkább szobrászat.
Hányféle napóra van, vagy lehet őket csoportosítani valamilyen szempont szerint?
Hát az, hogy hányféle, azt így pontosan nem lehet megmondani, de viszont csoportosítani úgy szoktuk, hogy főleg milyen a számlapnak a síkja. Tehát azért van vízintes, van függőleges, amik ugye a házfalakon szerepelnek, van az úgynevezett egyenlítői vagy ekvatoriális, aminek a számlapja az egyenlítővel párhuzamos, van poláris, ami ennek a 90 fokban elfordított változata, illetve hát számtalan megoldás van még, hát van hengeres, van úgynevezett skáfosz, amit a görögök szerettek használni, ez egy fél vagy negyed gömb alakú napóra. De hát tulajdonképpen én azt szoktam mondani, hogy mindenből lehet napórát készíteni, ami képes árnyékot vetni, csak a számlapot kell megszerkeszteni hozzá.
És ez hogy történik?
Hát ez tulajdonképpen kezdetben, illetve régen egyszerűen úgy lehetett napórát készíteni, hogy egy kört felosztunk 24 egyenlő részre, ez tulajdonképpen az egyenlítői napórának a számlapja, és ezt a felosztott kört, ha vetítéssel a megfelelő síkra kiszerkesztjük, akkor megkapjuk az adott napórának a számlapját. Tehát ha egy vízintes számlapú napóra kell, vagy egy falra, ami hát nem pont déli irányba néz, ugye ez eléggé befolyásolja, de ez a vetítéssel készült. Manapság sokkal egyszerűbb a dolgunk, mert a számítógépen rengeteg program van, ami az interneten is található, és ingyen letölthető, és bárki végeredményben ezek alapján meg tud szerkeszteni magának egy napórát.
Még terülnek ki az internet. Egyiptomi napórákkal is foglalkozik, készített egy ilyen nagyon érdekes egyiptomi árnyékóra makettet tulajdonképpen. Hogy jött ez, hogy az egyiptomi napórákkal is, tehát ilyen régi napórákkal is foglalkozott, illetőleg hogyan mérték az egyiptomiak a napórával az időt?
Hát a napóra történelme az mindig is érdekelt, és tulajdonképpen ez a napóra, aminek megcsináltam a papírmodelljét, ez, amit hát a legrégebbi időre datálnak, mint ilyen eszköz. Tehát a nap segítségével időmérésére használták. A formája az körülbelül egy 30 centi hosszú, ilyen 2-3 centis hasáb, aminek az egyik végén erre merőlegesen egy ugyanilyen hasáb, csak egy 3 centi magasságban, tehát egy L alakot formáz. Ennek az L alaknak ez a rövid szára, ez az úgynevezett árnyékvető, vagy más néven gnómon, ez a görög megfelelője, és a hosszú viszintes, mert a hosszú szárnak a belső felén különböző távolságra ettől az árnyékvetőtől vannak jelek. Most ahogy a nap felé fordították ezt, a nap által vetett árnyék, az ugye a napszaknak megfelelően hol hosszabb, hol rövidebb, és hát a jelzéseket figyelték, hogy mikor éri el, és akkor az egy adott időegységet mutatott. Most az egyiptomiaknak ugye ezen kívül voltak más időmérő eszközei is, emellett ugye az éjszakai időmérésre a vízórákat használták, illetve hát ezt megelőzően, amivel megoszlik a tudományos nézet, hogy most az obeliszkek azok napórának számítanak, vagy nem számítanak napórának. Egy biztos, hogy közük van az időméréshez olyan szempontból, hogy egy obelisknek az árnyéka, ahogy vonul végig a nap folyamán, amikor a legrövidebb, akkor biztos, hogy az észak-déli úgynevezett meridián vonalat kijelöli, és erre nagyon jól tudták hasznosítani, és nagyon pontosan tudták használni, mint ahogy ismeretes az egyiptomi építészet nagyon korrektül és pontosan tájolt épületeket készített. Aztán ebből hát nyilván több hosszabb úton fejlődött tovább, igényük volt a rövidebb időegységek mérésére, és nem csak az, hogy mikor delel a nap, és ezért születtek meg ugye ezek az eszközök is. Nyilván hát az éjszakai időméréshez, vagy a csillagászati megfigyeléseknél volt szükség a csillagok, csillagképek kelése, nyugvása, illetve hát a úgynevezett delelésüknek a megfigyelésére, illetve hát a nappal folyamán ezeket az árnyékvetőket, amik árnyékvető órákat használták az idő megfigyelésére.
Konkrétan ezen az órán egy nagyon érdekes felirat található, pontosabban egy titulatúra, 3. Thotmesz fáraónak a különböző nevei olvashatók rajta, a Menhiperi, ami önmagában itt az utolsó, tehát 2 kartus található, az utolsó előtti kartus, az a Menhiperé, ami nagyon érdekes, mert skarabauszokra is gyakran rákerült, és varázserőt tulajdonítottak neki, tehát a védő mágiának az eszközelet, ugyanis Amon Istennek a nevét is kiolvasni vélték belőle. Tehát ilyen módon nagyon komoly varázserőt biztosított. Ez a árnyékóra, ahogy itt fölírja, tehát napóra, ez viszont biztosan az ő, tehát nem amulettként, nem védőerőként került rá a név, hanem azt jelzi, hogy az ő idejében készült. A korábbi időből nem találtam napórát. Esetleg tud olyanról, ami korábban készült?
Nem, hát épp ezért készült el ez is, mint ez a makett, mert ez a legkorábbi napóra, amiről hát az egész világon tudunk. Ennél régebbi nem került még elő. Ettől függetlenül valószínű létezett. Ezt megelőzően volt egy hasonló műszerük, amit nem napóraként használtak, hanem az éjszakai csillag megfigyelések ezt használták. Annyiban különbözött, hogy azon ezek a beosztások nem voltak, és ahhoz még egy függőleges ilyen nád, egy pálma szár is tartozott, és 2 pap együttműködésével tudták megállapítani, hogy most melyik csillag hol és mikor kell föl az éjszaka folyamán.
Azt is ilyen L formában kellett
képzelni? Ugyanilyen L formájú volt, csak hát ugye nem a árnyékkal és az időmérésére használták, hanem ezt tartotta az egyik papa segéd tulajdonképpen a kezébe, és tőle egy olyan 2-3 méterre állt a másik, a megfigyelő pap. Az ő kezébe volt a pálmaszár, ami amiben egy vékony bevágás volt, és azon a résen keresztül nézte ezt a Merketnek nevezett műszert, és a mögötte megjelenő csillagokat úgy tudták megfigyelni.
Ez nagyon érdekes. Az év jelére a Rempetnek egy pálmaszárat használnak az egyiptomiak, ami ugye egy kicsit megdől. Mennyire lehetett pontosan mérni az időt ezzel? Tehát milyen időhatárok között tudtak dolgozni vele?
Ez érdekes, hogy mennyire volt szükségük. Mert azt tudjuk, hogy az egyiptomiaknak volt kifejezése a tulajdonképpen két pár másodpercnyi időre, a szempillantásnyi időre is, de igazából az ő életizmusuk valószínűleg nem követelte meg azt, hogy tudjuk, na most 7 óra 25 perc, 38 másodperc van. Ennek ellenére nyilván megfigyelésekre, meg egyéb dolgokra ugye kidolgozták az idő felosztásának elég részletes és aprílikus módját. A fő, hogy mondjam, a nap folyamán, ugye, ami lényeges lehetett számunkra, illetve lényeges volt a számunkra, hogy a nap felkelte, a delelés, a napnyugta. És hát ezen belül, ugye az év során, ugye, mint ahol itt, ugye itt Magyarországon is, ugye télen rövidebbek a nappali időszakok, az éjszakai időszak sokkal hosszabb, nyáron viszont fordítva működik. Az egyiptomiak 12-12 órára osztották a nappalt, illetve az éjszakát. Ettől ugye ebből következik, hogy nyáron a 12 óra az hosszabb időtartam, tehát egy óranyi idő az sokkal tovább tartott, több percet tartott, mint ahogy a téli időszakban. Ezt egyenlőtlen óráknak nevezzük. Őnekik ugye nyilván hát a szertartásokhoz, hogy tudjanak igazodni, azért volt szükség arra, hogy a napot rövidebb időpontokra beosztják, illetve megfigyeljék. Ezért használhatták, aztán fejlesztették ki ezt az árnyékórát is, ami ugye mutatta, hogy mikor és hogyan közeledünk a déli időpont felé, illetve hát attól milyen mennyiségekre távolunk.
Igen, a túlvilágon rendkívül fontos volt az óra, hiszen a túlvilág 12 órájában a napisten végighajózott, és minden órának megvolt a maga cselekménye, hogy akkor mi történik. Illetőleg Egyiptomban már az óbirodalom korában tudunk olyan papokról, akiket unut, tehát óra papoknak neveztek, és a feladatuk az volt, hogy mérjék az órát, hogy mikor mennyi idő van, hogy minden órának megfelelő templomi szertartást a megfelelő időben tudjanak elvégezni. Na most ez a mérés részben a csillagok állása alapján történt, részben pedig járással, hogy bizonyos mennyiségű lépést mennyi idő alatt tesznek meg, tehát ugyanolyan módon, mint mondjuk dédanyáink idejében a tojás főzés egy miatyánnyi ideig kell főzni. Tehát ilyen formában képzelhető el, mint párhuzam. Azt szeretném kérdezni, hogy más népeknél, más kultúráknál nézte az órákat, hogy ott is vannak ez az egyenetlen óra, különböző időtartamú óra, mennyire gyakori, és lehet-e azt tudni, hogy milyen jellegű kultúráknál volt fontos az egyforma óra beosztás. Tehát, hogy ilyen jellegű a naporákkal kapcsolatban került elő ilyen megfigyelés?
Hát annyit tudunk, hogy tulajdonképpen a mai fogalmaink szerinti idő meg óra az így nem létezett. Ugye ezt a 1800-as években kezdték egységesíteni, illetve 1884-ben volt egy tanácskozás, konferencia, aminek a következménye lett a föld időzónákra való osztása. Ez nyilván, ahogy az emberek egyre rövidebb időt, egyre nagyobb távolságot tudtak megtenni, ezt hozta tulajdonképpen a szükségességét, hogy egységesítsék az időt, illetve megfogalmazzák ezt. Régen sehol nem volt erre szükség. Ugye az volt a lényeg, hogy hát a nap folyamán, ugye, mikor vált tulajdonképpen dél környékén a nap, és hogy mennyi idő van az estéig, a sötétedésig. Tehát még az európai középkori templomok homlokzatán is elég sok helyen lehet találni olyan napórát, amit egy vízszintesen beszúrt pálca tulajdonképpen, a pálca töve köré egy félköri varajzolva, az föl van osztva 8 vagy több egységes részre, és ahogy az árnyék, a pálca árnyéka elérte a vonalat, akkor tartották az aktuális misét. Ez most mindegy, hogy nyáron 1 óra 20 perc volt, a két osztás között, télen pedig csak 40 perc. Tehát az egyenlőtlen órát elég sokáig használták. És a 17.-18. században kezdték el tulajdonképpen pontosítani, ugye meghatározták, hogy akkor mennyit, mit tesz az, hogy egy óra, honnantól kezdjük számítani a napot, ugye, hogy éjféltől, vagy déltől, illetve hát voltak kultúrák, akik ugye a napfelkeltétől kezdték számolni az időt, illetve voltak kultúrák, amik a nap nyugtától kezdték el számolni, és ugye minden kettő tulajdonképpen 24-24 órát számolt, de nem egyforma időben kezdték el számolni az órákat.
És máshol is 24 órára osztották a napot? Tehát az óra az 20, tehát 24 órából állt egy nap? Mondjuk nem 20 órából, vagy 15-ből?
Nem, hát legjellemzőbb 24 vagy 12 óra az volt. Mert vannak olyan nagyon távol-keleti kultúráknál, ott előfordul, hogy ugye nagyjából 2 órányi időpont egy óra általuk számolt óra.
Ez a 12-es beosztás, ez ezek szerint teljesen általános.
Igen, hát ezt...
Hiába 10-es számrendszerben számoltak mondjuk az órákat, azt mégis 12-esben.
Ez tulajdonképpen arra vezethető vissza, hogy 12 úgynevezett állatövi jegy az, amin végigvonul a nap. Ez nagyon régi és nagyon távol időkben nyúlik vissza, amikor ezeket a dolgokat már megfigyelték. Nyilván az egyiptomiak is azt figyelték, hogy a nap mikor melyik csillagkép előtt vonul el, hogy az év mely szakába. Ennek a felosztása azt szülte tulajdonképpen a kör 360 fokra való osztását, ugye 12 egyenlő rész, nagyjából egyenlő rész, ugye a 12 zodiákos jegy, ami végigvonul az év folyamán, az a 12 hónap, és hát az egyiptomiak ugye az időszámítás előtt már 3-4 ezer évvel ugye használták ezeket az egységeket, ezeket a számokat, és igaz, hogy valamikor régen ők még a holdhoz mérték az időt, tehát egy kvázi hold naptáruk volt, és volt egy 7 napos hetük is, és aztán későbbiek folyamán ugye alakult át ugye náluk egy ilyen dekádja 10 napos időegységre, amit mértek, de a hold naptár nyomai azok megmaradtak, mert ők használtak kis és nagy évet, ugye, ami 12 vagy 13 volt hónapnak felelt meg, ezt ez ebből a régi időből maradt meg számukra, de hát ők vezették be azt, hogy ugye 12 óra a nappali, 12 óra az éjszakai idő, illetve hát ezeket a mai fogalmaink szerint használt időmérésre egységek.
Akkor most egy kis zenét hallgatunk, aztán folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorban, itt a Kontakt Rádión. Tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak ebben a Venamon rovatában. Most a napórákról beszélgetünk, nagyon izgalmas, érdekes dolgokat hallottunk meg róluk. Egyáltalán azt, hogy az egyiptomiak hogyan mérték az időt, az órát hogyan határozták meg, és odáig jutottunk, hogy a csillagok állása is éjszakánként az időnek a meghatározásában rendkívül fontos volt. Van itt mellettem egy anyag, a Vámbéli Ármin Keleti Egyetemen hangzott el egy előadás, az időmérés az ókori Egyiptomban. Ebben vannak koporsó ábrázolások is csillagképekkel. Mit lehet, vagy mit érdemes ezekről tudni ebből a szempontból?
Ugye az egyiptomiak hitvilágának nagyon fontos része volt a túlvilág. Az ő elképzelésük szerint este, amikor lenyugodott a nap, az éjszaka folyamán végigment egy úton a napisten, különböző állomásokat kellett megtennie. Ezek tulajdonképpen az óráknak megfelelő időegységek voltak, és ezért lényeges volt a számukra, hogy az éjszaka folyamán mikor, melyik órába lépünk, mikor, melyik óra kezdődik el. Ehhez a csillagászati ismereteiket használták fel, és készítettek úgynevezett dekád csillagtáblázatokat, amikből több fennmaradt, koporsó fedelek belső felére felfestve, felrajzolva. Hasonló a dekád csillagokra vonatkozó táblázatokat találtak sírok mennyezetén és festménybe, illetve hát papíruszon is. De a lényege ezeknek egy formán az, hogy 10 napos ciklusokban jegyeztek fel különböző csillagokat, csillagképeket, hogy azok mikor kelnek fel a horizonton. És ez alapján tudták megállapítani, hogy az éjszakának most melyik időszakában tartunk, illetve hát az Ozirisz útja éppen hol tart, melyik állomás kezdődik abban az órában. Az ő csillagászati megfigyeléseiknek egy nagyon jó példája, illetve nagyon sokféle adat maradt meg ezáltal, viszont érdekes módon ők is nem csak egy-egy csillagot, hanem több csillagot, mint egy ábra vagy egy kép, tehát mint csillagkép írtak le. És a volt náluk is oroszlán csillagkép, ami nem egyenlik meg a mi általunk most meghatározott csillagcsoporttal. Ezeknek a koporsó fedeleknek, illetve a dekád csillagtáblázatoknak az az érdekessége, hogy elég sok csillagnév, illetve csillagcsoport név nem beazonosítható, legalábbis jelenlegi tudásunk szerint nem tudjuk még pontosan, hogy nem tudjuk, hogy melyik csillagképet vagy melyik csillagot jelentheti. Azt tudni kell, hogy semmiféle műszert nem tudtak használni, csak a saját szemüket a megfigyelésre, és ugye a látható csillagok fényessége különböző. Vannak halványabbak, vannak fényesebb csillagok, de hogy ők melyiket tartották fontosnak, ebből a szempontból azt nem minden esetben tudjuk. Hát a legfontosabb csillagjuk az ugye a Szíriusz volt, ami hát nagyon sok minden befolyásolt a Nílus áradásával kapcsolatban, mint a legfontosabb esemény. Amikor a Szíriusz újra felkel a nap előtt, akkor következik be a Nílus áradása, és ugye erre nekik fel kellett készülni. És hát ezért amellett, hogy ugye a Szíriusz a legfényesebb csillag az égbolton, ez külön fontos szerepet adott neki.
És hogyha most lapozunk egyet, van itt még néhány érdekes dolog, nevezetesen itt az írásos emlékekkel kapcsolatban, mert hogy az egyiptomiak az időméréssel kapcsolatban hagytak szöveges emlékeket is. Mit lehet erről elmondani?
Érdekes, hogy amiről az első részben beszéltünk, ez az árnyékóra vagy napóra, ez az L alakú napóra. 1910-ben találta meg Ludwig Burckhardt, német egyiptológus, és őneki egy olyan elképzelése volt, hogy ezen az L alakú napórán a kisebbik tömbön, keresztben egy úgynevezett árnyékvető lész volt, amit még pluszba használtak, és hogy tulajdonképpen a magát, a szerkezetet azt reggel betájolták kelet-nyugati irányba, délben átfordították 180 fokra, és ennek a keresztlésznek a segítségével az árnyék ugye mindig elérte a vízszintes osztást valahol. A probléma csak az, hogy ilyen keresztlisztet sehol nem találtak, míg hasonló napórát, illetve árnyékórát találtak többet is, viszont találtak írásos emlékeket is. Többek közt vésett, a falra vésett ábrát, ami egy ilyen elalakú árnyékmető napórát ábrázol, fölötte ott vannak a jelek, az órajelek, úgy 3, 6, 9, 12, stb. Alatta van egy szöveg, hogyan kell elkészíteni ezt, és hogyan kell használni. Ezt az úgynevezett keresztlécet nem említi sehol sem. Ezen felül találtak egy papíruszt is, igaz, nagyon töredékesen, ahol szintén erről az eszközről írnak. Itt még be is vannak húzva azok a vonalak, olyan átlós vonalak, ferdevonalak, amik az egyes órajelek és az árnyékvető tömb szélét kötik össze. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy valószínű ezt nem úgy használták, ahogy Borkhardt elképzelte, hanem folyamatosan mindig a nap irányába fordították, és így a kis árnyékvető tömbnek az árnyéka mindig rajta lehetett az árnyék mérő récen. Azon kívül igaz már a ptolemaioszi korból maradtak fent olyan hieroglif jelek is, amik ilyen napórákat ábrázolnak, nagyon szépen látszik a függőón, aminek a segítségével ugye ezt viszintesen tudták tartani, és a fejlődés során ugye ezek az eszközök fejlődtek, azért, hogy az árnyék ugye a késő délutáni vagy a korra reggeli órákban is egy skálán lehessen, ezért a vízszintes hosszú részt ezt megrövidítették, és egy ilyen fejedre síkkal pótolták, és így az árnyék, vetőtömnek az árnyéka ezen a ferde lapon mind végig, tehát a késő délutáni órákban, amikor már elnyúlik az árnyék, akkor is meg tudott jelenni, és ezen a késői korban, ezek az úgynevezett ferdelapú napórákon vannak olyan jelzések, amik az évszakoknak, illetve hónapoknak megfelelően, ugye különböző hónapnak megfelelő, különböző időegységek vannak bejelölve, tehát figyelembe vették azt, hogy nyáron hosszabbak az órák, és télen rövidebbek, mert ugye nappali időszakot 12 részre osztották föl.
Hogyha most egy napórát el akarnánk készíteni Egyiptomban, hogyan készülne?
Én arról tudok beszélni, hogy ha engem megkeres valaki, hogy szeretne egy napórát, akkor én a következőt szoktam mondani, hogy kérdés az, hogy milyen célra szeretné. Díszítő jelleget, majdnem, hogy egy dísztárgy legyen a kertben, vagy egy házfalon, akkor nyilván nem kell annyira precíz beosztású napórát készíteni. De ha egy idézőjelben pontos időmérő szerkezetet szeretné, akkor nyilván egy sokkal részletesebb számlappal kell elkészíteni. Függ attól is, hogy ha kertbe vagy házfalra teszük, akkor milyen ott a környezet. Nyilván más típusú napórát igényel egy modern épület, és egy másfajta napórát készítünk, vagy képzelünk el egy régi, múltszázadi vagy még régebbi épület oldalára, vagy egy parkba egész más típusú napórát. Tehát sok minden befolyásolja ezt, azon kívül, milyen anyagból szeretnénk megcsinálni. Kőből, fémből, festve, vagy bármi más. Tehát sok ilyen dolog befolyásolja. Amikor ez megvan, hogy meghatároztuk, hogy na hát itt ebbe a parkba szeretnénk egy olyan napórát, amit ilyen sokan jönnek, mennek, és látványos. Hát akkor beszélhetünk egy olyan napóráról, ami egy ekvatoriális, tehát az egyenlítővel párhuzamos számlapja van. Ezt meg lehet úgy csinálni, mint egy régen használták a középkorban ezeket az armilláris gömböket, ami tulajdonképpen ilyen fém abroncsokból áll össze. Ez lehet kovácsolt vas, nagyon szépen meg lehet csinálni. Ennek az óra számlapja tulajdonképpen egy 5 perces beosztású számlap lenne. Ettől függetlenül én készítettem ilyen jellegű órát úgy, hogy azon 3 időskála volt, egy az úgynevezett helyi idő, ami azt jelenti, hogy azon a skálán akkor mutatott a napóra 12 órát, amikor tényleg a nap a földrajzi helynek megfelelően a legmagasabb pontján állt. Ez nem egyenlő a zónaidőnkkel, mert a téli időszámításunk szerint, a zónaidő szerint járnak a karóráink, és mivel mi a zóna középtől, amihez a zónaidőt igazítják, keletebbre vagyunk, nálunk korábban dél el a nap, mint ahogy a karóránk mutatja. És ez már különbség, érti jelent? Tehát ez a második számlap. Ezt még bonyolítja, hogy mi használjuk a nyári időszámítást is, ami plusz egy óra. Tehát végig kell gondolni, hogy mit szeretnénk, és akkor annak megfelelően meg lehet csinálni ezeket a dolgokat. Ha megvan, hogy mi az elképzelés, akkor jön egy tervezés, ami után, hát ha megrendelőnek megtetszik a javasolt napóra, akkor a kivitelezésnek neki tudunk állni, és hát végeredményben így működik ez a dolog.
Ha most a mai Egyiptomban, mondjuk Asszuánban, vagy Alexandriában, ez ugye két egymástól nagyon messze levő terület, akarunk órát készítetni, és azt mondjuk, hogy a csillagászati időhöz igazodjon, tehát nem zónáról van szó, nem beállított most nyári vagy téli időszámításról van szó, hanem a csillagászati időről, akkor hogyan készülne ez, hogyan lehetne kiszámolni, hogy ez a napóra pontosan mutassa az időt, hát pontosan mondjuk 2-3 perces eltéréssel.
Földrajzi helyet pontosan meg kell határozni, mert az nagyon lényeges. Tehát ha egy pontos napórát akarunk készíteni, akkor mindenféleképpen azt tudunk el, hogy az egyenlítőtől milyen távolságra vagyunk. Ugye ehhez kell megszerkeszteni a számlapot. Ami még lényeges, hogy az árnyékvetőt is meg kell határozunk, hogy milyen típusú árnyékvetőt szeretnénk. Mit szeretnénk a számlapon megjeleníteni, hogy csak az időt szeretnénk-e mérni, vagy meg akarjuk-e mutatni azt is, hogy az évnek mely szakában járunk, mert ezt is tudja a napóra. Ennek megfelelően az árnyékvető magasságát meg kell határozni, az árnyékvető szögét, hogyha egy pálcáról beszélünk, mivel függőlegesen a földbe szúrt pálca, az úgy nagyjából mutatja az időt, de pontos időt az évben csak egyszer fog mutatni. Tehát ha igazán pontos napóráknál az árnyékvető pálca vagy a lemez éle a föld forgástengelyével párhuzamos, és így tudjuk pontosítani. Ettől függetlenül a pontosság, mint olyan, hogy most, mint ahogy az előbb is beszélt, mihez képes pontos, hogy most a helyi időt mutatni egy elég viszonylag egyszerűbben megszerkeztető számlappal meg lehet oldani a dolgot, de ennek az egy veszélye van, amivel én szoktam találkozni, hogyha nincs mellette magyarázat, akkor mindig az jön, hogy hát ez nem pontos ez a napóra. A napóra az pontos tud lenni, a pontatlansága abból adódik, hogy az árnyék, mint olyan, nem egy határozott kontúr. És ebből még a legpontosabban megszerkesztett napóránál is lehet egy kis eltérés, mert hogy most melyik az árnyéknak melyik részét veszem az iránymutatónak. Tehát ezért egy ilyen plusz-minusz 3 perces tűrés határ az mindig benne van a napóra által mutatott időbe. Most ne beszéljünk újra arról, hogy zónaidő.
És hogyha ezeket az egyiptomi órákat, napórákat nézzük, amit az új birodalom korától szerkesztettek az egyiptomiak, ezek mennyire lehettek pontosak? A helyi időt mutatták nyilvánvalóan, tehát azt lehetett nyilván mérni velük.
Mivel ezek nem egyenlő órákat, mint ahogy mondtam, egyenlőtlen órákat mértek, itt tulajdonképpen az az időpont volt a leglényegesebb, amikor az árnyék a legrövidebb, tehát amikor az árnyékvető tömbhöz legközelebb ért az árnyék. Tehát az jelentette a délt, a delelést, a napnak a legmagasabb pontját. Ahhoz viszonyítva, ugye mivel ez napról napra változott a két jel között megtett időszak, amíg az árnyék két jel közötti utat megtette, ezért náluk nem volt annyira lényeges, hogy most ez 5 perces pontosságú legyen. Nem is volt igényük nyilván erre a pontosságra. Mi a kérdés volt alapjába véve, hogy miért volt szükségük egyáltalán ilyen eszközre? Hát azért, mert ugye nem csak az éjszaka volt lényeges, hanem a nappali időszakban is ugye a papok feladata volt, hogy megfelelő időben különböző szertartásokat elvégezzék, végrehajtsák. Hát ehhez tudni kellett, hogy mikor kell elkezdeni nekik készülni ahhoz a következő szertartáshoz, aktushoz, hogy ők megfelelő időben azt meg tudják csinálni.
Tehát mondjuk, hogyha Karnakban vagyunk, van ugye Amon-Ré nagy templom kerülete, amelyiktől egy szfinx sor vezetett Mut templom kerületéhez, ha ilyen napórával nézték az időt, vajon egy időben kezdték a szertartásokat, vagy volt eltolódás? Elméletileg azonos időben kezdődő szertartásoknál.
Gyakorlatban biztos, hogy volt eltolódás, mert ugye mostani tudásunknak megfelelően, mostani időfelfogásunkhoz képest ugye ki lettek számolva ezek, ahogy ezeken az eszközökön talált óra skálák vagy jelölések, mennyire térnek el az adott helyen a pontos, ma általunk használt időtől. De ez nekik nyilván abból a szempontból volt lényeges, hogy ugye a nap felkelte az egy határozott időpont, most mindegy, hogy télen vagy nyáron, amikor föl kell a nap, akkor kell föl a nap. Ugye akkor elkezdenek valamilyen ritust, és ahhoz képest ezek a jelzések iránypontot adtak nekik, hogy nagyjából mennyi idő telt el, mikor lehet a következő eseményhez hozzákezdeni. A mai értelembe vett pontosságunk nagyon precíz és nagyon pontos, ahhoz képest, amire nekik igényük volt, illetve szükségük volt. Nem volt, hogy mondjam, nekik nem okozott lelkitörést, hogyha 5 perccel később történt valami.
Akkor most egy utolsó kérdést szeretnék föltenni. Van itt egy vízóra rajz is. Na most a vízóráknál hónapra beosztva volt, minden hónapnak meg volt a maga óra beosztása, a 12 óra, tehát ott elméletileg pontosan el lehetett különíteni, hogy melyik hónapban, melyik óra, milyen hosszú. Ha ezekkel a vízórákkal hasonlították mondjuk össze az egyiptomiak az időt, a napórán mért időt és a vízórán mért időt, akkor mekkora eltérést tapasztalhattak, vagy egyáltalán milyen tapasztalatuk lehetett?
Nyilván tapasztaltak eltérést, és ezért fejlődött tovább a napóra, és lettek ezek a ferde lapú napórák kitalálva, mert már ezeken ugyanazok a beosztások, illetve az órák közötti arányok változását ugyanúgy jelölték hónapról hónapra, mint ahogy a vízórában. Tehát biztos, hogy észrevették, hogy itt valami nem stimmel, és ez indította el őket arra, hogy pontosabban meghatározzák azt, hogy a 12 óra télen mekkora időegységeket tartalmaz, illetve nyáron, most függetlenül attól, hogy éjszakai vagy nappali óráról beszélünk. Tehát ezért a későbbiekben a napórákon is megjelennek ezek az időkülönbségek az évszaknak megfelelően, nem csak a vízórák belső felén.
Köszönöm szépen tehát Marton Gézának az előadását, illetőleg a bemutatását a napórának, és szeretném még bejelenteni, amit ugye elfelejtettem az elején, a társasági híreket, nevezetesen, hogy a következő ülésünk a karácsonyi ülés az most hétfőn lesz, délután 5 órakor a Nemzetek Házában, ahová valamennyi tagunkat szeretettel várjuk, és kedves vendégünket is meghívom ezúttal, hogyha kedve van, akkor jöjjön el hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, mind a találkozóra, mind pedig a mai napra.
És akkor jövő héten ismét jelentkezünk a Fáraók Földjén rovattal, következő alkalommal Thotmesz művészeti műhelyébe látogatunk el, és föl fogjuk tölteni a Kontaktrádió műsorok rovatába a Fáraók Földjénnél azt a képet, amiről beszélgetni fogunk. Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A Fáraók Földjén.